Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a szamosújvári vár Fráter György nevéhez kapcsolódik, habár korábban már létezett. Fráter György meggyilkolása után fejedelmi birtok lett, majd később börtönként is szolgált. A 20. században a kommunista rendszer egyik félelmetes börtöneként híresül el. Témánk, ahol Rózsa Sándor raboskodott, a szamosújvári vár.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Engedjék meg, hogy ha már a szamosújvári várat kellene jellemezni, akkor egy idézettel kezdjem, pontosabban Pékovács Klára művészet történész tollából származik a következő jellemzés, aki ezt írja a várról. Erdélyben az első, de európai viszonylatban is korai, merésznek mondható megvalósítása az olasz rendszerű erődítési elveknek, ugyanakkor a védelmi, a reprezentációs és a lakófunkciókat összekapcsoló reneszánsz alkotások közül a legkorábbi térségünkben. Tehát ez Szamosújvár vára, kétség kívül Szamosújvár egyik nagyon szép reneszánsz emlékünk, amelyet sajnos ma nem igazán tudunk látogatni, hiszen nem turisztikai célokat szolgál. A vár építése Martinuczy Fráter Györgyhöz kapcsolódik, habár nem az ő megrendelésének köszönhetően kezdték el ezt építeni, hanem itt mégiscsak fejedelmi várról beszélünk, és a fejedelemség idején több fejedelmünk építette, szépítette Bátor István, Betlen Gábor, vagy éppen II. Rákóczi György neve is a várhoz kapcsolódik, majd később aztán a 18. század végével kezdődően az ország egyik híres börtöne, tehát a fejedelemség, először az erdélyi fejedelemség, majd később pedig az osztrák-magyar monarchián belül Magyarország egyik híres börtöne lett, amelyhez, ahogy szerkesztő úr is említette, Rózsa Sándor alakja kötődik, majd meglátjuk, hogy milyen körülmények között tartózkodik itt Szamosújváron, de hát később aztán a kommunizmus idején bizony politikai börtönként is, politikai foglyok börtöneként is használták 1945 és 1964 között. Feladatát mai napig is ellátja, úgyhogy tényleg egy nagyon szép műemlékünkről beszélünk, de amely a turizmus számára nem létezik.
Történész úr, miért volt szükség a vár építésére, és milyen körülmények között épült a vár? Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Hogyha egyáltalán Szamosújvárnak, tehát mint a városnak, mint a településnek a történetének a kezdeteiről kellene beszélnünk, akkor vissza kell menjünk a rómaiak idejéig. Tudjuk azt, hogy a rómaiak idején létezett egy castrum, egy őrhely a mai település helyén. Ennek az őrhelynek a köveit évszázadokon keresztül felhasználták a különböző épületek elkészítésére Szamosújváron. Tehát nem csak a leghíresebb épületek esetében, mint például a Kokáér, a nagy örmény katolikus székesegyház esetében, de ugye nagyon sok háznak az épületében megtaláljuk ezeket a római köveket. Alapvetően főleg a 20. század elején kezdték komolyabban kutatni ennek a római telepnek a nyomait. Sok szép emléke található különböző erdélyi múzeumokban. Sajnos maga a telep nagy mértékben eltűnt a későbbi építkezéseknek köszönhetően. Tehát egyfelül itt vannak a rómaiak. Maga a településnek az okleveles említését, illetően itt a 13. századikkel visszamenjünk, azt szokták említeni, hogy 1290-es években említik először oklevelek, dokumentumok a települést, és ekkor jelenik meg a Gerla név, tehát ezen a néven említődik ez a település, azt is szokták még emlegetni, Ábránfi nemzetséghez tartozott birtokként. A 13. század második felében ez a Gerla nevezetű település Bálványos várának a tartozéka lett. Nem tévesztendő össze ugye a két vár, tehát nem a székelyföldi Bálványos váráról van szó, hanem Szamosújvártól kb. 15 kilométerre lévő várról beszélünk, amelyből már a vajmi kevés maradt meg, de erről a királyi várról beszélünk, tehát ennek a tartozéka volt Gerla, hát falu végül is, hiszen erről beszélünk a középkorban. Ami a birtokosokat illeti, a középkorban itt a Lack család jelenik meg birtokosként, tehát például a 15. század elején Szántai Lack Jakab, erdélyi vajda, majd ennek a családnak a kihaltával a Bánfiak tulajdonába került a település, amelyet később Mátyás király Vingárti Geréb Jánosnak adományozott. 1463-ban visszakerül a Bánfiak tulajdonába, de mivel a Bánfiak részt vettek a Mátyás király ellenes felkelésben, amely 1467-ben zajlott, ekkor a birtokaikat elkobozták, tehát elveszítették, és aztán később birtokosként például Kokáér Vitéz János püspök is megjelenik Gerla történetében. Ugye nagyon sokszor a forrásokban megjelenik a Bálványos Újvár megnevezés. Természetesen ez a Bálványos Újvár a település, a falu mellett épült várat jelenti. Alapvetően azért Bálványos Újvár, mert hogy különbséget szerettek volna tenni a régi Bálványos, amit már említettünk, tehát a 15 kilométerre lévő Bálványos, és a Gerla falu mellett épült új vár között. Hogy most Szamosújvár helyén létezett középkori vár vagy sem, ez egy jó kérdés. A művészettörténészek ezt tagadják teljes mértékben, tehát legalábbis úgy tartják a szakemberek, hogy erre semmiféle bizonyíték nincs, hogy a mai vár helyén valamikor létezhetett valami, ugye, hogyha egyáltalán nem számítjuk esetleg a római őrhelyet a mai vár elődjének. A mai várnak az első említése, nevének az első említése 1539-ből való, tehát ezért is teszik erre az évre a vár építésének a kezdetét, tehát 1539-ben már megjelenik egy levélben, abban a formában, hogy Castro Novo Bálványos. Majd pedig ennek a különböző változatai következőben Novum Castrum Bálványos, később már csak egyszerűen új Bálványos néven említik a 16. században, és aztán szép lassan eltűnik a névből a Bálványos rész, már csak újvárként jelenik meg 1550-es évekkel kezdődően, és 1599 az az év, amikor már Szamosújvárról kezdenek beszélni, és innentől kezdve ez a név megmarad, és itt még egyszer mondjuk, hogy elsősorban a Szamosújvár megnevezés az természetesen erre a Gerla település mellett épült új fejedelmi várra vonatkozott. Tehát erről szólt, ugye aztán később vette át végül is a település is teljes mértékben ennek a várnak a megnevezését. Visszatérve az építésnek a kezdetére, tehát a szakemberek 1539-re vagy 1539 körülre teszik a várnak az építését. Úgy tűnik, hogy Szapolyi János megrendeléséből kezdték el a várnak az építését, és hát igazából Martinuszi Fráter Györgynek a feladata volt ennek az építésnek a vezetése. A modern hadiépítészet elvei szerint épült a vár, és a feladata végül is az lett volna, hogy védje a Kisszamos földjében a Kolozsvár felé vezető utat, de ugyanakkor az is volt az elképzelés, hogy mégiscsak egy reprezentatív rezidencia jöjjön létre, tehát egy reprezentatív és egy biztonságos rezidenciáról beszélünk, ahol maga az uralkodó is megszállhat, ha éppen erre sor kerül. Ismerjük az építésznek a nevét is, itáliai származású építész, tervei szerint készül el, Domenico de Bolognának tulajdonítják a várnak a terveit, és valahol 1542-re be is fejezik a várat, hát ami legalábbis az első formáját illeti. Tudjuk azt, hogy elsősorban Besterce városára esett az a feladat, hogy építőanyaggal ellássa az új építési telepet, tehát téglát, zsindelyeket, cserepeket, léceket, gerendákat és deszkákat kellett szállítaniuk a besztercieknek, és munkaerőt, tehát ezt még nem szabad elfelejteni, például kőhordószekereseket és kömveseket is kellett Szamosújvárra küldeni. A várat nagyon-nagyon sokáig Fráter György személyes birtokának tekintették, mely alapvetően nem volt így, tehát még egyszer hangsúlyozzuk, hogy itt egy fejedelmi birtokról van szó, viszont Fráter György hatalmának köszönhetően ezt nagyon-nagyon sokan tényleg személyes birtoknak tekintették, és ő személyes birtokként is tekintett valamilyen szinten Szamosújvárra. Például tudjuk azt, hogy 1543-ban úgy említik, mint a váradi püspökséghez tartozó várat. Holott még egyszer mondjuk, hogy itt egy fejedelmi építkezésről van szó. Ebből kifolyólag már például 1540-ben az 1540. évi országgyűlésen a vár a Fráter György elleni indulatok egyik célpontja lett, és nagyon sokan az országgyűlésen maga az erőség lerombolását követelték, úgy tartották, hogy Fráter György majd személyes céljainak fogja alárendelni ezt a várat, ugye saját erősségként fogja használni, talán éppen ellenük is. Tehát követelték ennek a lerombolását, amire különben nem kerül sor. Az is jelzi a vár fontosságát Fráter György számára, hogy itt őrizte kincseit, ugye ezt többször kihangsúlyozzák a szakemberek. Amikor 1551-ben Fráter Györgyöt meggyilkolták, úgy tűnik, hogy a várban 250 ezer magyar forintot, 88-9 márka veretlen aranyat, 1453 márka ezüstöt, 4000 lüszimákhoz aranyat, aranyláncokat, különleges edényeket, dísztárgyakat és 300 lovat találtak. Martinuci megölése utáni periódusból származik a veszprémi püspöknek, Bornemisza Pálnak a beszámolója azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is épült Újvár, és a püspök következőket írja: Újvár várat a váradi püspökség területén Erdélyben alapjából Martinuci építette, mielőtt még az előbbi bálványos vár még nem volt teljesen lerombolva. Hallottam mindenfelé a közellevő vármegyéknek, svalvaknak, városoknak és főleg Dés királyi városnak az égre felható panaszait, hogy minő keserves munkával gyötörte szegény népet s az ország lakóit Fráter György, míg a várat építette. Nevezetesen a dísek mondták, hogy emiatt a legnagyobb szegénységre jutottak, és mi is saját szemeinkkel láttuk, ama királyi város lakosoknak, építőknek emiatt úgy szólva végpusztulásra való jutását. Tehát összefoglalva, igen, egy állami építkezésről van szó, egy királyi várról beszélünk, de amelynek építése Martinuci Fráter Györgyhöz kapcsolódik, ebből kifolyólag Fráter György valamilyen szinten sajátjának is tekintette ezeket az építkezéseket, és saját rezidenciaként is használta egészen 1551-ben bekövetkezett haláláig. Tehát méltán kapcsoljuk ma is ugye a nevét, vagy elsősorban az ő nevét Szamosújvár várához.
Mi történt az épülettel, a várral Fráter György halála után?
Ugye a következő években, pontosabban 1551 és 1556 között erdélyi Habsburg kormányzás alá került. A király első Ferdinánd figyelt arra, hogy olyan kormányzók, olyan vajdáknak adományozza a várat, akik természetesen Habsburg hűségükről voltak híresek, és megfelelő őrséggel lássa el. Így tehát a tulajdonosok között megtaláljuk Castaldo generális, megtaláljuk Báthori András, megtaláljuk az egri hős Dobó Istvánt, és később Kendi Ferencet is. Viszont Kendi Ferenc esetében már viszont más a történet, ugyanis Kendi nem Habsburg megbízásból, hanem Erdély megbízásból 1556. november 26-án ostromolja meg Szamosújvárt, amikor pont Dobó a parancsnok, sikerül a várat elfogadni, Dobó István börtönbe kerül, és börtönben is tartják egy éven keresztül, 1557. november 15-én sikerül megszöknie Szamosújvár várából. A következő periódusban, tehát ezután 1556 után a vár újra erdélyi tulajdon. Tudjuk azt, hogy János Zsigmond fejedelem 1566-ban a szebeni országgyűlésen vállalta Szamosújvár építésének a terhét, tehát vállalta azt, hogy Szamosújvár várát tovább építi. Itt is a besztercejekre hárult ez a felelősség. Tudjuk azt, hogy a besztercejektől 300 gerendát, kömüveseket és építőkövet rendelt, tehát 1570-ig 2500 szekér követ szállítottak a besztercei szekeresek Szamosújvár szépítésére, újjáépítésére. Báthori István fejedelem is építkezik, ő 1572-ben utasítja a besztercejeket, hogy engedelmeskedjenek az új várnagynak, Torma Jánosnak, és itt is tudjuk, hogy a besztercejek mit szállítottak az építkezésekre, tehát nagyszámú téglát szállítanak, besztercei téglavetők is érkeznek a helyszínre. Báthori István uralkodása idején elsősorban arra a periódusról beszélünk, amikor ő lengyel király lett. Szamosújvár végül is Báthori Kristóf vajdának a gondjai alá tartozott, tehát az ő feladata volt tovább építeni a várat. Tudjuk, hogy ki volt ebben a periódusban a várnagy, ugye egy Ébeni Gáborról beszélünk, és az új építkezéseknél úgy besztercei, mint kolozsvári mesteremberek is dolgoznak. Kemencék javításáról, asztalos munkákról, padimentumozásról beszélnek a korabeli dokumentumok. Később Báthori Zsigmond uralkodása alatt a vár épületeinek a javítása tovább zajlik, tehát 1589-el kezdődően. 1590 és 92 között tudjuk, hogy kolozsvári kőművesek dolgoznak a váron, néhánynak a neve is ránk maradt, például a Kokáér Kuti János vagy kőműves Gáspárt említik a dokumentumok. A 16. század végén, 17. század elején a vár is többször cserél gazdát, egy zűrzavaros periódusról beszélünk. Komolyabb javításokra, komolyabb újjáépítésekre, átépítésekre Rákóczi Zsigmond fejedelem idején kerül sor, tehát 1607-1608-ban itt is besztercei asztalosok azok, akik dolgoznak Szamosújváron. 1607-ből létezik egy inventárium, tehát egy leltár. Ez a leltár Szamosújvár várát a következőképpen írta le. A külső kapon van hosszú lánc, s két kötél, amelyel az emelcsőt húzzák föl. A kapu felett egy kemencés ház van, a padláson négy fogason 32 szakállos puska. A külső kapon belül a kerítés mellett kettő rendben apró házak vannak, közben egy-egy nagy konyhával, leginkább darabontok számára. Ezután jön a belső vár. Ebben az alsó renden van egymás után öt kemencés ház, ezután a pórház jön, más renden van a kulcsárháza, a pattantyús ház, két kemencés ház, egy sütőház. Ezzel átelemben egy bástya. A felső rendben a belső kapu felett két ház nyílik egymásba, mellette két szenes ház, ezek mellett a nagy palota, kemence benne egy asztal, egy pohárszék, egy hosszú pad, padszék, ablaka papírossal borított. Emellett van egy udvarló öreg palota. Ezután még vagy öt kemencés ház. Bástyái a következők. Földbástya a külső kapu előtt, dobolóbástya. Ezen kívül van egy ágyúszín, egy fegyverház, egy kis kápolna és egy kis harang. Később Báthori Gábor uralkodásának idején egy merénylet szervezésének, tehát egy összeesküvés szervezésének a helyszíne. 1610-ben Kendi István birtokában volt a vár, és az összeesküvés levelés után végül is visszafoglalták tőle, tehát Kendi Istvántól. Bethlen Gábor uralkodása idején újra dolgoznak a váron. Itt egyfelől maga a palotát építik újra, de ugyanúgy az erődítményeket is. Ugyancsak a besztercejek dolgoznak a váron, besztercei asztalosok, azok, akik ajtókat, ablakrámákat, asztalokat, padszékeket készítenek. Kolozsvári mesterek is dolgoznak a váron. Belső díszítés is történik a várnak, például 1629-ben Lapopataki képíró János utazik a várhoz. Ugyancsak besztercéről érkeznek téglavetők, akiknek a feladata kemence készítés, illetve kemence lábakat faragó kőművesek. 1622-ből is származik egy összeírásunk, tehát Bethlen Gábor idejéről beszélünk. Ezen összeírás szerint a vár tiszti kara a következőkből állott: kapitány, udvarbíró, várnagy, alvárnagy, számtartó, kulcsár, ügyész. A szolgarendből egy szakács, kettő majorosasszony, kettő tehénpásztor, kettő disznópásztor, 10 béres, egy ménespásztor, kettő kertész, jópásztor, sütő, pallér, kettő vincellér, egy lovász, egy majorbíró, négy kádár, egy tizedes, egy dobos, egy tömlőc tartó, egy szénaosztó, és egy pattantyussal együtt van a várban 30 darabont. Most a következő nagyobb építkezésekre II. Rákóczi György idején kerül sor. 1653-as évszámot viselt az a tábla, amely II. Rákóczi Györgynek és feleségnek, Báthori Zsófiának állít emléket, tehát ekkor épül egy új palota épület, tehát a külső vár falához támaszkodó emeletes palota épület. Fontos még abból a szempontból is II. Rákóczi György Szamosújváron való tartózkodása, hogy innen indult 1657-ben a fejedelem a lengyelországi hadjáratára. és a fejedelem asszonyt a trónörökössel Szamosújvárra rendelték, hiszen úgy gondolták, hogy Szamosújvár az a vár, amely meg tudja tehát védelmet tud nyújtani a fejedelmi családnak. 1661-el kezdődően Kemény János fejedelemmel császári csapatok vonulnak Szamosújvár várába, tehát egy császári őrsereg marad itt, és ez 1664-ig maradnak a várban. 1665-ben az erdélyek újra visszakapják a várat, tehát fejedelmi csapatok vonulnak a várba, és ez így is marad apafi uralkodása alatt, vagy legalábbis apafi uralkodásának a végéig, pontosabban 1687-ig, ugyanis a balázsvári szerződés úgy rendelte el, hogy Szamosújvárba császári csapatok, vagy királyi csapatok kerüljenek.
A várak Erdélyben második részének az elején beszéljünk arról, hogy mi lett a sorsa a szamosújvári várnak a 18. században.
A 18. századdal kezdődően igazából a várat a császári katonaság használta, néhány év kivétellel, ugyanis a Rákóczi szabadságharc idején a kurucoknak sikerül a várat elfoglalniuk, pontosabban 1704-ben, és 1705-ben maga második Rákóczi Ferenc a zsibói csata után Szamosújvárra érkezik, de aztán végül is átvonul Betlen várába, úgyhogy rövid időre rá a császári csapatoknak sikerül visszafoglalni Szamosújvár várát. Tehát ahogy mondtam, itt 1687-tel kezdődően a Rákóczi féle szabadságharc néhány évét leszámítva alapvetően császári csapatok tevékenykednek a várban egészen 1780-as évekig. Itt azért el kell mondani, hogy ugye egy a vár, illetve ott van a várhoz tartozó birtok. Itt mindig is gond volt, hogy mennyire lehet szétválasztani a várat és a birtokot, hát ezt meg is tették, ugye a birtoknak az eladományozása az elég gyakran megtörtént. Például tudjuk azt, hogy 1717-ben a vár kivételével, tehát a szamosújvári uradalmat a görög katolikus egyház, az újonnan létrejött görög katolikus egyház kapta meg. Ez tartott az 1730-as évekig, amikor aztán a balázsvári uradalmat kapták meg, úgyhogy alapvetően a szamosújvári uradalom az örmények tulajdonába került, és így kezdődik az örmények jelenléte ezen a helyen. Ahogy mondtam, 1780-as években változik a várnak a rendeltetése, de hát természetesen addig a császári katonaság azért átalakításokat végeztet a váron, tehát tudjuk azt, hogy 1734-ben például a Kokáér a várat kerítéssel veszik körbe, várnak az árkai kiásásra várnak, és ezeknek a munkálatoknak az elvégzése végülis az újonnan ide települt örmény lakosságot illette. Tudjuk azt, hogy 2908 forintba került az árok kiásása, és az örmények ennek a megtérítését követelték nagyon sokáig, de a kamarai igazgató azt írta, hogy nem fogják megtéríteni, de ezért cserében megengedik az örményeknek, hogy veszély idején ide a várba menekülhessenek. Hat történet szempontjából még érdekes különböző ezredeknek az itt tartózkodása. Tudjuk azt, hogy 1766-tal kezdődően a Betlen ezred került a várba, később a Gyulai ezred fog itt tartózkodni, és itt raboskodott például a Kokáér a 60-as években Báró Dujardin József, akit 1765-ben hoztak ide, és egy év múlva 1766-ban aztán Marosvásárhelyre szállítottak, és Kövári László a 19. században azt írta róla, hogy Dujardin József, ki a rajongás, indulatoskodás, bosszúvágy és vérszomj egyetlen példánya kép áll Erdély földjén, nőjének ki később elhagyás, apáca lett egy párcik dinnyért fogait húzatta ki, jobbágyai számára börtön, poroszlót, kereket, bakót állított. Míg nem a kormány 1765-ben befogatá, s midőn már a halottakért halál várna fejére, övéi által kapott méreg gyanújával halt el 1771. március 31-án Vásárhelyi várfogságban. Vadvére átment családjára, s a Dujardin vér rémes hang e hazában, tehát még egyszer mondom, írta ezt Kővári László a 19. században. 1782-ben főkormány szék a várat árverésen szeretné értékesíteni, de végül is meggondolja magát. 83-ba is próbálja, nem sikerül, aztán 1784-ben bérbe adják. Végül is második József az, aki 1785. október 20-án kelt rendeletével a főkormány szék felterjesztésére katonai várat tartományi börtönné rendelte, és a következő évben, tehát 1786. március 27-én a börtönt megszervezték. A felügyelet keretét egy várnagy, egy írnok, egy őr, egy strázsmester, egy takarítószolga és 24 tartományi őrségre bízta, előbb egy tizedes alatt 15 új legényre volt bízva, akik a katonai szolgálatból kilépett félrokkant katonák közül vétettek fel, és hát végül is 1786. augusztusában adták át a várat a polgári hatóságnak, miután ugye itt a gyulai ezred kivonult. Végül is, és aztán 1787, tehát valahogy nagy nehezen, 1787. január 1-én nyílt meg hivatalosan a tartományi börtön. Ez év június 15-én hozták az első fogolyszállítmányt. Kezdetben katonákat is hoztak ide rabságra, de később csak polgárokat, kik 3 évnél több időre ítéltettek el.
Történész úr, a 19. században és a már börtönként használt épületben raboskodott Rózsa Sándor is.
Igen, itt a 19. század elején több terv volt a börtönnel kapcsolatosan. Például a Kokáér 1802-ben gondoltak arra, hogy egy dolgozóház is jöjjön létre itt ebben a börtönben, aztán 1825-ben tervbe vették új kazamaták építését, elhatározták gubának való közönséges posztó, kétféle pokróc, skendervászonok gyárilag való készítését. Aztán 1847-48-ban a várat kiavítják, sáncokat kiszárítják, kerteket hoznak létre, fogadót, mészárszéket, őrházat építenek. Nyilván a várnak a külső részén ugye ezeket bérbe lehetett adni, és hát ebből azért jövedelme volt az intézetnek. 1848-49-ben is börtönként szolgál, itt elsősorban a magyar kormány ellen lázadókat zárták ide. Ugyancsak a 40-es években, illetve főleg aztán később a forradalom után épül újjá a vár, egy új épület, vagy épület részépítését rendelik el a császári hatóságok, tehát egyfelől már 1844-ben építkeznek, illetve a úgymond modern épület, a legújabb épület, az már császári parancsra 1857 és 1861 között épül. Az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte után, pontosabban 1868 májusában a börtön hivatalosan a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumnak a fennhatósága alá került. 1876-ban a várnak volt egy híres látogatója, pontosabban Jókai Mórról beszélünk. Jókai Mór életében egy meghatározó látogatás, egy meghatározó pillanatot jelentett a Szamosújvári vár látogatása. Egyfelől maga a börtön lakók szempontjából és a börtön lakók körülményeinek a javítása szempontjából, és természetesen abból a szempontból is, hogy Jókai és Rózsa Sándor között volt egy találkozó. És még mielőtt egyáltalán Rózsa Sándorról beszélnénk, hogy mind került ide Szamosújvára, azért érdemes talán erről a Jókai féle látogatásról egy picit többet megtudni. Ehhez természetesen Vita Zsigmondnak monumentális munkáját hívom segítségül Jókai Erdélyben, és ebből olvasnék fel néhány részletet, jelzem azt, hogy hol Jókai sorairól, hol Vita sorairól van szó. A következőképpen ír erről a látogatásról Vita Zsigmond. Az 1876-os Erdély utazás következő szamosvölgyi szakaszának élményvilága csak néhány ponton érintkezik az egy az Istennel. Az itt látottak, hallottak, ezért is kerekednek már az indulás pillanatától kezdve önálló történetek ki, aztán útitáskámból címmel egymáshoz lazán kapcsolódó ciklusként, előbb az életképekben és a vasárnapi újságban, majd a megtörtént regék című kötetben látnak a világot. A Szamos völgyében Jókai Tereki Sándor kíséretében utazik, de a megtett út úgy látszik nem jelent különösebb élményt számára. A nem sokára elkészülő Egy az Istenben mindössze annyi szerepe van, hogy miközben az Itáliából hazatérő Adorján Manassé és Blanka grófnő ezt az utat ellenkező irányban megteszi, a leírásban Jókai néhány közvetlen élménye is felvillan. A regénybeli Adorján Manassénak azonban magának sincs sok mondani valója a vidékről. Ismeri ugyan a gunyhók történetét, figyelmezteti Blankát egy útszéli feszületre, amelyen az emberséges szobrász Krisztus homlokát a sírelmes töviskoszorú helyett tisztességes házisipkával látta el, elmesél egy-két vidám adomát a falumsi életről. De a vidék úgy látszik nem tett rá különösebb benyomást. Első pihenőjük Szamosújvár volt, ennek emléke Jókainak a Fegyenc telepről szóló írása. A szamosújvári fegyház akkor már mintaszerű intézet volt, 3 emeletes új épület 1859-ben épp a Bach korszak utolsó éveiben készült el, a Martinuczi féle kastéllyal átelemben az egykori várárok szélén. Jókai engedélyt kapott az egész fegyintézet megtekintésére, és így a régi vár falait, sáncait, a kastélyt és a Rákóczi György fejedelemsége idején épült cselédházat is megszemlélte, de a történelmi múlt-e különös művészi értékű emlékei kevéssé érdekelték. Annál inkább vonzotta az Osztrák-Magyar Monarchia korában egészen modernül berendezett börtön. Teleki Sándorral együtt végigjárta a börtön műhelyeit, remélte, hogy ott nevezetes emberekkel, például Rózsa Sándorral találkozik. És azt is kutatta, hogyan változtatja a munka az embert hamisítóból, csalóból, gyilkosból, a társadalom számára hasznos szakemberré, akinek a munkái néha még külföldi kiállításokon is díjat nyernek. Tanítani és nevelni kell az embereket, vonja le a következtetést, egészséges, jó életkörülményeket kell számukra biztosítani, akkor átnevelhetőkké válnak. Néha azonban azt is be kell látnia, hogy hiába való a jó bánásmód és a munka, nem minden gonosztevőt változtat meg a börtön. Jókainak az emberi sorsok iránti érdeklődése itt válik nyugtalanabbá. Tudni szeretné, hogy a börtön miért nem változtatta meg minden ember életét. Keresi a megáltalkodottság egyéni és társadalmi okait. Börtönlátogatása ezért válik a beszélgetések folyamán mind érdekesebbé. Ezúttal minden szépítés nélkül leírja azt, amit hallott és látott, még akkor is, ha az ellenkezik a kultúra és a nevelés teljesen átalakító hatásába vetett hitével. És következnek Jókai szavai. Kolozsvárról elindulva táviratilag kértem engedélyt a kormánytól a szamosújvári fegyház megtekintésére. S bár beismert rossz geográfusságomnál fogva nem az illetékes miniszterhez intéztem a kérelmet, mégis ott volt már a táviratilag megküldött engedély, mikor délelőtt 10 órakor Teleki Sándor barátommal Szamosújvára megérkeztünk. Az igazgató távollétében Nuridzsány József ellenőr fogadott bennünket a vár bejáratánál, és ő vezetett körül a helyiségekben, kitűnő szakértelemmel magyarázva a látottakat. A szamosújvári fegyintézet hajdan kolostor volt, később alárendelt jelentőségű várkastély még jelenleg fogházában átalakítva. Kétől széles falai, erős, kettős vastrácsokkal ellátott ablakai vannak, a lépcsőfeljáratokat mindenütt kettős vastrácsajtók őrzik, s azon kívül minden kiárás úgy van alkalmazva, hogy kitörés esetén azon keresztül csak egy újabb zárt udvarra jutna a szökevény, melyben a jól megrakott őrházat találná maga előtt. Jelenleg 760 elítélt lakója van a szamosújvári várkastélynak. Rettenetes gondolat. 760 gonosztevő egy közös házban. Egy világtárlat válogatott bűnök példányaiból. Hanem aztán, amikor végigjártunk e szomorú kristálypalotában, ekkor azzal az emelkedett érzéssel távoztunk el onnan, hogy az emberiség óriás léptékkel halad a tökély felé. Ez a börtön nem a bosszúállásnak, hanem az expiációnak a háza már. A hajdan föld alatti emberkínzó vermek sehol sincsenek már, legalább nem emberi lények befogadására vannak használva. Itt minden ember dolgozik. A fogház egy gyárterep, minden börtön egy műhely, és az elítéltek igen jó munkások. Vannak közöttük, akik havonként 80 forintot megkeresnek. A legkisebb kereset havonként 16 forint. Annak kétharmadát az állam kapja a fegyencek ellátása fejében, egyharmadát félreteszik a fegyenc számára, és mikor fogsága véget ér, kezébe adják. És ezen kívül kezébe adtak egy kézművességet, amivel a kenyerét becsülettel megkereseti jövőre kint a nagyvilágban. A földszinti termeket, itt minden szobaterem nagyságú, nagyobb részt az asztalos műhelyek foglalják el. Itt bútorokat készítenek kézi munkával és géppel. A látogató belépésekor egy jelenlevő őr kiált: vigyázz! S arra megszűnik minden munka, fegyencek felállnak helyeikről, s felelnek a hozzájuk intézett kérdésekre. Az emeleten vannak a hálótermek. Tágas, szellőztetett, tisztán tartott helyiségek, fekhelyek igazán kényelmeseknek mondhatók, mindenik fejénél felírva az odatartozó fegyenc neve és életkora. Elhagyva a bűn minősége, amit régebben szokás volt kitenni, de rossz eredménye lett. A másik szárnyon van a kórház, ahol a betegápolók is fegyencek. Ezzel összekötetésben a gyógyszertár és laboratórium. A korodában akkor éppen nem voltak súlyos betegek. A második emelet nyújtja a legtanulságosabb képet, itt van a pokrócgyár, itt a szalmafonó, szabó és csizmadia műhelyek. Ezekben mind megrendelésre dolgoznak. Láttam ott oly finom hőltopánokat elkészítve, meg bármely fővárosi gyártmánnyal kiállják a versenyt. Amelyik a fegyencek közül a legjobban érti a kézművet, az a mester, aki a többi között a munkát felosztja. Ha annak letelik börtönideje, ezután legtudósabb lép a mester hivatalába. Milyen érdekes tanulmány, ennyi különböző arcgyűjteménye, melyeken az indulat kifejezést a fegyelem egyenlősítette. Hanem ez a tanulmány nagyon csalóka. Azt tanácsolom regény és drámaírónak, hogy Pitavált ne olvassa, mert a bűnvádi pörök csak a lélektan szörny kinövéseit mutatják, s tévútra vezetik a lélekbúvárt. A szabó műhelyben két varrógép előtt láttam dolgozni két ifjú alakot, akiknek az arc kifejezése megkapó volt. Az egyik egy fiatal gyermek, alig lehet 20 éves, szerít szemekkel, bánatos ajkakkal. Azon kérdésemre, hogy mit vétett, azt felelé, bankjegyet hamisítottam, fotográfia segítségével. Csak egyet, az sem sikerült forgalomba. Mennyi időre van elítélve? 5 évre. A könyv szemébe szökött, a mellette álló alak pedig egy délceg, 24 éves férfi volt. Gyönyörű arc és termet, aminőnek csak regényhőst festettek valaha. Nyílt homlok, nagy fekete szemek, szép fekete bajusz, életpiros tojásdad arc és magas deli alak. Mi vétekért van elítélve? Kérdezem. Gyilkosságért? Ezt vártam tőle, ilyen alakkal nem lehet valaki közönséges bűnös. Ki gyilkolt ön meg? Egy szép asszonynak a férjét. Hisz nem is lehet másképp. És mennyi időre van elítélve? 20 esztendőre. Megütöttem. Nem volt-e túl szigorú a bíró a büntetés kiszabásában? Bizonyosan szerelemből lett gyilkossa a férfi, és azt nem csak a költők, de a bírák is enyhítő körülményül szokták beszámítani. És miért ölte meg ön azt az embert, kérdezem tovább. 5 forint vérdíjért volt rá az őszinte felelet. Itt mindenkinek meg kell mondani az igazat, az elítéltek nem hazudnak. Tehát nem az ő szeretője volt az asszony, hanem egy harmadiké, és ő csak 5 forint vérdíjért gyilkolt meg egy embert. Arcizmém ezúttal nagyon megcsalt, a bíró igazságosan ítélt. Ez a legalább valóbb gonosztevő. és visszaadjuk a szót Vitának. A látogatásnak ezután következik a legdrámaibb része, a találkozás Rózsa Sándorral. Érdemes megjegyezni, hogy Jókai a börtönügyet a kor fontos társadalmi kérdésének tartja, és közel másfél évtized múlva, 1889-ben megjelenő regényében a Lélek idomárban, ebben a vonatkozásban eleveníti fel újra Szamos Újvári találkozását Rózsa Sándorral. Jókai, valamikor láttam ezt az ember, de akkor a szabadságharc nimbusza vette körül, amit ő aztán a vasút felszaggatással, az árvíz közé szorult Návai család agyonkínzásával és más olyas gonosz tettekkel egészen lekobogtatott magáról. Nehéz volt most ráismernem. E teremben most csupán szabók voltak. Rózsa Sándor is szabó legény most, blúznak való vásznat szabott nagy ollóval, egyenesen álló, de szikár termete, tojásdadmetszésű, szelidarcas, őszinte nézésű kék szemei nem árulják el benne a buszták hajdani rémhősét. Kérdezem tőle, hogy emlékszik-e még rám? Én vittem meg neki a legelső amnestia levelet, amelyet Kossuth rendelésére én magam fogalmaztam számára. Rám nem emlékezett, hanem amnestiára igen. Jó lett volna akkor azt a bűnbocsánatot megbecsülni és aszerint élni. Mit tehettem, mondá. Mikor vége volt mindennek, akárhova mentem munkát keresni, mindenütt elutasítottak, mindenütt üldöztek, belehajtottak a veszedelembe. De hiszen volt önnek ajánlva csendbiztosi állás, mondám neki. Azt nem fogadhattam el, nem tudtam se írni, se olvasni. Most azután tanítják írni és olvasni, mert a fegyenceknek iskolájuk is van, ahol napunkint 2 óra hosszat kitűnő elemi oktatásban részesülnek. Ugye Rózsa Sándor neve elhangzott, és hát itt mindenképpen azért pár szót szóljunk Rózsa Sándorról, hogy ki is volt Rózsa Sándor. Ugye 1813-ban született Szegeden, és úgy tűnik, hogy a szegedi alsóvárosban látta meg a napvilágot. Hányatott gyermekkora volt, ezt gondolhatjuk apját, Rózsa Andrást pár esztendős korába lopásért felakasztották. Egy tolvaj gyermekeként, ugye ő sem számíthatott nagyon túl sok szimpátiára, és hát aztán végül is fiatal korában ő is rablónak állt. Úgy tűnik, hogy először 1836-ban 23 évesen került a hatóság kezére, ekkor 2 tehenet lopott. Ekkor Szeged börtönébe zárták, innen sikerült megszöknie, ezután betyárnak állt, egy bandát szervezett, és az Alföld elhagyott pusztaságait járta, általában gazdagabb tanyákra, esetleg a vidéken utazókra csapott le, csárdákban vagy egyes családoknál húzta meg magát, itt általában a megfélemlítés eszközével, vagy egy nő szerelmének köszönhetően maradhattak meg a betyárok. Összesen 60 bűnesetéről maradt feljegyzés, és rablásai során körülbelül 30 fő, itt elsősorban csendőrbiztosokról, szolgabírókról, vagy egyszerű ellenálló áldozatokról van szó, tehát 30 főnek az életét oltotta ki. 1845-ben, ezt talán kevesebben tudják, hogy levelet írt az akkori uralkodónak, 5. Ferdinándnak, és kegyelmet kért. Ezzel szeretett volna úgymond becsületes életet kezdeni. Visszautasították a kérelmét. 3 évvel később, 1848-49-es szabadságharc idején az Országos Honvédelmi Bizottmány vezetője Kossuth Lajos elfogadta az újabb kérvényét, az újabb petícióját, és tudjuk, hogy egy 150 fős különítménnyel harcolt végül is a honvédek oldalán a délvidéken, egy szabad csapatról beszélünk. Az a gond, hogy egy adott ideig működött, aztán végül is nem működött. Újra elkezdett betyárkodni, hogy így fogalmazzunk, hiszen elkezdték fosztogatni a délvidék polgárait, úgyhogy alapvetően a szabadságharc befejezése előtt már ő törvényen kívülre került, tehát törvényen kívülre helyezték, és 1849 után újra betyárként tevékenykedett, tehát a hatóságok keresték. Hatalmas vérdíjat, 10 000 pengő forintot tűztek ki a fejére. Végül is 1857-ben a Komája katonapár árulta el őt, ekkor Theresienstadt börtönébe került, tehát a mai Csehország területén, egészen 1868-ig raboskodott. 1868-ban a monarchia létrejötte után kegyelembe részesült, tehát amnestiát kapott. Ahogy szabadlábra került, rögtön visszatért régi életmódjához, újjászervezte a bandáját, és igazából újra az Alföld tanyavilágát terrorizálta. A legmerészebb rablási kísérletének éppen az utolsót tartják, amikor a Szeged és Budapest között közlekedő postavonatot próbálták kirabolni. Úgy szerették volna, vagy próbálták, hogy felszedték a síneket Kistelek település mellett, és várták, ameddig a szerelvény kisiklott. Az volt a gond, hogy igazából a szerelvényen katonák is voltak, tehát a szerelvény katonák őrizték, akik rögtön tüzet nyitottak a rablókra, több társa meghalt, ő is megsebesült, és rövid időre rá aztán a hatóságok kezére került. 1872-ben zajlotta a pere, ekkor az ügyész halált kért, végül is nem lett ebből halálos ítélet, hanem a szabosújvári börtönbe került, ahogy hallottuk itt Jókai visszaemlékezéséből is, szabóként, majd harisnyakötőként dolgozott a szamosújvári börtönben, és hát itt élte az életét 1878-ban, bekövetkezett haláláig. Ugye hallottuk Jókaitól is, hogy alapvetően itt egy viszonylag modern intézetről beszélhetünk, a 19. század végén, 20. század elején. Azt tudjuk, hogy például a 20. század elején, tehát igaza volt Jókainak, ugye 1876-ban 700 valamennyi fegyencről beszélt, ugye a 20. század elején 630 fegyenc van még mindig itt ebben a börtönben, ami azért elég soknak tekinthető, elég nagy számnak tekinthető.
Mit mondhatunk el a vár 20. századi történetéről?
A várnak a rendeltetése az első világháború előtt változott egy picit, ugyanis 1913-tól kiskorúak számára létrehozott bűnmegelőzési központ székhelyeként is működött. Alapvetően börtönként működött tovább, de hát néha-néha azért változtattak egy picit a rendeltetésén. Ahogy említettük az elején, a kommunista hatalomátvétel után a rendszer egyik leghírhettebb politikai börtöneként működött. Ott emlegették a Nagyenyedi, a Pitesti, a Máramarosszigeti mellett, tehát ez 1945 és 1964 között, majd 1964 után köztörvényes bűnözők börtöne. A rendszerváltás után egy kis múzeumot is létrehoztak, amely a kommunizmus áldozatainak állít emléket. Ahogy mondtuk az elején, alapvetően a vár napjainkban is börtönként működik, úgyhogy látogatása turistaként elég nehéz.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Mit emelhetünk ki a mai beszélgetésünkből?
A várnak az építése 1539 körül kezdődött Szapolyai János megrendeléséből. A vár építkezéseinek a vezetője, hogy így fogalmazzunk, az Martinuczy Fráter György volt, aki egy picit saját váraként tekintett az új épületre. Fontosságát az is jelzi, hogy Fráter György kincseinek egy nagy részét itt tartotta a várban. Az építészek közül a legfontosabb megemlíteni annak az itáliai építésznek a nevét, akinek úgy tűnik, hogy a terveket köszönhetjük, Domenico da Bolognáról van szó, és hát a későbbiekben is királyi, illetve fejedelmi várként működött, majdnem minden fejedelmünk változtatott valamit, épített valamit, vagy épített hozzá a Martinuczy várhoz. Tudunk itt Bátor István építkezéseiről, Bethlen Gábor építkezéseiről, de a legfontosabbak az II. Rákóczi György idején történnek, akkor egy új palotaszárny épül, tehát ez II. Rákóczi Györgynek köszönhető. És az is érdekes, hogy innen Szamosújvárról indul Rákóczi György 1657-ben a lengyelországi hadjáratban. 1687-tel kezdődően a császári katonaság használja a várat, egy pár évet leszámítva, amikor Rákóczi csapatainak a kezére kerül, és hát 1780-as években változik a rendeltetése, 1785-ben II. József rendeletének köszönhetően börtönnek alakítják át, és végül is kettő évre rá, 1787-ben kezdi el működését, vagy kezdi meg működését a börtön ebben a várban. Ennek a várnak volt híres lakója, hogy így fogalmazzunk idézőjelbe, Rózsa Sándor, 1872-vel kezdődően, itt is halt meg 1878-ban, a börtön mellett lévő temetőben található a sírja is. A 19. század végén, 20. század elején az akkori monarchia egyik modern börtöneként tartották számon. A kommunizmus idején politikai börtönként működött 1945 és 64 között, majd 64 után ugye köztörvényes bűnözők börtöne napjainkban is.
Történész úr, mi lesz a témánk a továbbiakban?
A következő héten Gyulafehérvár történetét mutatjuk be.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a mai beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.